Здравствуйте, дорогие друзья. Мы начинаем наш воскресный вебинар. Сегодня мы собрали самые популярные вопросы на самые популярные темы из 39 вебинаров, которые были. А темы, вот сами посмотрите, какие. «Есть ли жизнь после смерти? Тело и душа» – тема первая. «Влияние высших сил на судьбу человека. Смысл жизни. Научиться управлять своей судьбой» – тема вторая. «Женщина. Загадка природы». И «Духовный корень денег». Вот такие четыре темы мы выбрали. Мы сейчас с вами транслируем в записи, потому что в Израиле праздник дарования Торы. И поэтому, ну, не отчаивайтесь, будет очень интересно. Уверяю вас, мы собрали массу вопросов. В студии, как всегда, с нами Борис Белоцерковский. Константин Кальченко приехал к нам, наш большой друг. Я Семен Винокур. И как бы на все ваши вопросы будет отвечать доктор Михаил Лайтман. Так вот, деваться некуда, будем отвечать на вопросы.
Ну, попробуем.
Попробуем. Итак, я все сказал, да?
Самая популярная у вас тема – это «Есть ли жизнь после смерти тела и душа?» Она самая популярная у мужчин.
По вопросам?
По,
именно у мужчин.
По просмотрам и по вопросам именно у мужчин. Она средне популярна у женщин, а у мужчин это хит абсолютный.
Ага. Так.
Первый вопрос, самый распространенный.
Что спрашивает мужчина?
Да, что спрашивает мужчина? Вот на примере Лёши из Минусинска, он спрашивает, куда же уходит душа человека после смерти?
Я должен отвечать на самом простом уровне. Я попытаюсь это сделать, и если все-таки что-то будет непонятно, вы будете переспрашивать, и в следующих передачах мы снова будем на это отвечать. Значит, душа после смерти, она никуда не уходит, потому что ее в человеке нет.
Очень. Начало сразу завораживающее.
Да. Почему вы взяли вообще... откуда вы вообще берете то, что такой факт, что у человека есть душа?
Человек говорит, душа болит.
Что за душа болит? Это болит мясо какое-то там внутри. Тоска какая-то гложет. Какое-то плохое настроение. И у животных есть такие же состояния. Ну, такие животные, душа, ты хочешь сказать. Если вы имеете в виду физиологические состояния, психологическое состояние человека, то да, они сопутствуют нашему телу, и когда тело умирает, то и они исчезают. Но, в принципе, это все переход одного вида материи в другой, и по закону всемирного сохранения вещества, энергии, энтропии и так далее, так что не о чем нам беспокоиться. Никуда ничего не пропадает, а просто переходит из одной формы в другую. Также человек, когда он себя сегодня, сейчас представляет себя существующим в этом мире, происходит в нем определенная трансформация внутренняя, когда он начинает ощущать себя существующим в другом состоянии, в другом мире. Это называется переселение, можете сказать, там, из одного мира в другой. Это можно сделать с помощью кабалы. Она это, в принципе, и позволяет нам. Но просто человек, который в нашем мире существует, и вот так вот куда-то исчезает его душа, в то время как тело умирает, это не душа, это такая оживляющая, витальная сила нашего организма, которая остается существовать только в виде духовном, в виде так называемого решимо. И затем облачается в другое физическое тело, соответствующее, которое развивается в соответствии с душой. То есть душа, вот этот вот духовный параметр, он определяет свойства тела. Потому что тело должно, в принципе, видеть свою задачу в том, что оно полностью соответствует душе и полностью соответствует тем ступеням развития, которые душа должна пройти.
То есть вы сейчас немножко... Вот, то есть есть духовный ген, есть такое понятие, запись?
Духовный ген есть у каждого человека, и даже не у человека, а вообще у любого творения. Не живого растительного, животного и человека, тем более, есть духовный ген. Но это всего лишь духовный ген. Угу. Так называемое решимо.
Запись, да.
Запись. А затем из этой информационной записи, которая как точка, может развиться или может не развиться духовное уже состояние.
В душу. То есть.
Да, это уже зависит от человека, как он реализует себя.
То есть, а тело это, которое как бы одевается на этот духовный ген все время и исчезает. Одевается и исчезает, да? Пока,
да.
Пока...
Но наше тело при этом не считается вообще за что-то существующее, самостоятельное.
За ценное не
считается. Ни в чем. Да. Ни в теле нет ничего ценного, кроме как то, что способствует ли оно развитию души.
А мы так за него хватаемся.
Дальше вот продолжает Брайт из Англии. А как не перепутать, чем отличается достижение души человеком от воображения? Как вот проверить это, верифицировать, что я на правильном пути, как я понимаю?
О, это уже развитие души, оно может быть только в очень четких узких рамках. Это если человек включен в группу и вместе со своими товарищами начинает между собой и ими развивать свойства отдачи, вплоть до свойства любви. Вот когда он этим занимается, значит, он развивает душу. Душа не может быть у одного человека, душа может быть только у совокупности людей. Лучше всего оптимальный – это когда десятка собирается, десятка людей собирается вместе, и они начинают между собой, правильно используя свой эгоизм, именно над ним выстраивать свойства связи между собой, надэгоистические. Подчеркиваю, надэгоистические. Эгоистически, то есть вопреки эгоизму, но используя его в обратном направлении. Тогда происходит очень интересное вообще явление между ними. В мере своего усилия правильно использовать свой эгоизм, не просто подавить его, а его правильно использовать, чтобы над ним создать свойства любви, связи, они начинают обнаруживать, что им не хватает ведь силы, с помощью которой они могут приподняться над своим эгоизмом, правильно его использовать. Эту силу они начинают получать из, я бы сказал, из глубин мироздания. Из связи между собой они вдруг обнаруживают, что есть в связи между ними центр связи между ними, как вот центр круга. В этом центре круга начинает раскрываться, вот как водоворот начинает раскрываться, какая-то воронка, только эта воронка не всасывающая, а воронка эманирующая. Она и оттуда начинает подниматься выше свет. То есть сила отдачи, взаимосвязи, любви, доброты, участия и так далее. И эта сила окутывает всех их, объединяет всех их. И вот когда эта сила сделать между ними правильное соединение и расположиться, заполнит их между собой, тогда вот это общее их состояние, которое они достигнут, будет называться душа.
Вопрос Людмилы из Майами. Упомянули решимо. А как связано решимо и вот эта оживляющая или витальная душа?
Решимо, оно это информационная запись человека. Это единственное, что есть в нас естественного, ценного, исконного, которое мы должны развить. И согласно решимо определить, в общем-то, по человеку, насколько он близок к реализации, правильной реализации цели творения. Люди чувствуют это по тому, насколько важно им достичь понимания, для чего они живут, зачем и как. Вот мужчины, которые у нас, они задаются именно этим вопросом. Да? Но я думаю, что у женщин этот вопрос не менее остро стоит.
Вот Мускат из Алматы спрашивает, а что будет с остальным большинством, которое не развивается духовно, не постигает Творца?
И они придут постепенно. Все придут к этому. Только есть разные уровни развития. Как в нашем материальном мире есть народы, которые более продвинуты технологически, есть такие, которые более физические, из которых каждый в разной степени, в разных направлениях. Но, в общем, все абсолютно должны прийти. Причем те народы, которые быстрее продвигаются, у них, с одной стороны, эгоизм выражен ярче, но он маленький. А те народы, которые придут после, допустим, Африка или там Океания, неважно откуда и что, у них эгоизм будет больше, и они достигнут большего уровня.
Вот это интересно.
Да, поэтому евреи, которые идут впереди планеты всей, на самом деле достигнут маленького уровня. Они просто через себя обязаны провести выше свет, поэтому и находятся ближе к нему. А на самом деле весь серьезный высший свет вызовут именно народы, которые пойдут последними.
То есть они в стенке должны сделать такую точечку, пробить ее.
Да.
Да, дальше туда устремятся, да, телеги, что, как говорится. Да.
Так что раскрыть настоящий высший свет и завершение души – это будут народы, которые сегодня где-то там существуют вдали.
Not so. Because if there are many egoists and they're interconnected, then they can more quickly, more easily choose the right system of interconnections between them in order to reveal the soul. And
на многие маленькие части позволяет им легче реализовать себя. Так что
Tehát itt vagyok, bocsánat, nem volt internetem. Tehát a lélekre visszatérve, mondja Kostya, látja ön a tanulóknak az előadását a lelkünkön keresztül? Én látom, mondja, de nem akarok róla beszélni. Ez nem téma, amivel, nem olyan téma, amiről beszélnünk kell. A kabbalista látja, vagy nem? A kabbalista látja természetesen, de semmit nem kell ezzel kezdenie. Tehát a jövőben az ember, amikor előre halad, akkor nyilván a szabad akarata megmarad a tanítványnak. Egy másik kérdés, hogy érezhetjük a halál után a meghalt embert valamilyen módon? Tehát valaki meghal. Nem tudom, hogy ezt hogy magyarázom el pontosan szavakkal. Ha kabbalistává válsz, akkor ezt nek bizonyos szempontból lehetséges. Tehát rabassal szemben ön érzékelt a rabas? Ez nagyon személyes kérdésre nem válaszolok, mondja. Tehát az én lelkem része a teremtőnek. Nyilván egy egoista erővel áthatva. Nyilván a egoista erőfeszítésen keresztül próbálok meg elérni valamit. Így van, tehát mi látjuk. Tehát nyilvánvalóan nekünk el kell fogadni magunkat. Tehát a test valójában nem is létezik, hanem úgy lég, mintha a vágyainknak az összessége lenne, úgy kell képzelni a testet, és mi számunkra testként jelentkezik be. De mi, miközben mi egy óriási tengerben, a fény tengerében fürdünk, akkor miért nem érzik ezt a felsővilágot? Persze, a tengerben fürdünk, mondjam. Hogyha tehát ahogy a gyermekeket nyomás alá helyezzük, és tehát mi tanulásra kényszerítjük őket, és így tovább. Miért? Miért történik mindez? Ugyanezen a módon kell nyomás alá helyezni őket, annak érdekében, hogy valóban lássuk, hogy hogyan érik el a saját lelküket.
Я бы сказал, что это, хотя это и трагедия, но это исправление, на самом деле.
Tehát nyilván a katasztrófák és minden más, ami most történik, ezek az egoistának a karakterisztikus korrekcióiról van szó, tehát az ego valóban megadott nekünk, ezt kell korrigálnunk, és nyilvánvalóan a testben, ha valaki meghal, akkor azért hal meg, mert nincs már több lehetőség a korrekcióra. hogy ez véletlenszerűen történik a halál, vagy nem. Hogyha az ember meghal, például egy kisgyermek, mondja a kocsia, akkor a testén egyet tud tovább dolgozni? A lélek igen, a test nem. Hogyan folytathat bármit, ha aki meghal? De hát az emberek megvan a szabad választás, akkor ez a halálban hogy nyilvánul meg? Hogyha te képes vagy a szabad választást realizálni, akkor ez egy másfajta számításhoz vezet természetesen. Tehát itt bele kell foglalnod magad a többiekbe, több együtt tanulni velük, és ebben az esetben, ha te helyes módon működsz, akkor elég sok mindent meg tudsz érteni. Tehát nagyon egyszerű a dolog, hogyha te minden alkalommal megmérgezed magadat, tehát egy egoista módon, akkor hogy tudnád folytatni az utadat? Ön nem egyszer mondta, hogy a felső gond és ezt szemben nem nagyon érdemes más kalkulációkat végezni. Azt nem mondom soha, hogy ne vegyetek figyelembe a testet. Nyilvánvalóan nem a hústest testtel kell foglalkozni. Tehát nektek a kérdéseket is helyesen kell megformálni, különben csak összezavarodtok. Oké, akkor beszéljünk az életes halál kérdéséről. Az élet a halál után, vagy az élet a halál előtt? Tehát minden attól függ, hogy az életünket fogjuk megélni. Más megoldásunk nincs. Ez az, amit meg kell, hogy értsünk, hogy pontosan mi az élet, mit kell tennünk a spirituális koncepcióban az életért, hiszen nyilvánvalóan az élet az lehet végtelen erő is, de ezt föl kell tárnunk, és meg kell értenünk. Tehát valójában a halál nem létezik. Tudna ön válaszolni egy kérdésre? Tehát a téma az élet a halál után, és a lélek és a halál, és az élet és a halál. Annak a függvényében, hogy mit tekintünk életnek, ahhoz képest a halál az minden egyben a csodálatos. Tehát nyilvánvalóan
обязательно. Сейчас в чате появится.
Так, поехали. Следующая тема. Следующая тема.
Влияние высших сил на судьбу человека. Смысл жизни, ну,
чего-то. Тогда какая это тема? Это самый популярный. Бефояшо.
Как научиться управлять своей судьбой? Мы, в принципе, начали говорить на эту тему. А теперь вот как управлять своей судьбой?
Как управлять своей судьбой?
Так, то, что мы можем сорсот бефояшолни. Ez a kabala erről szól. Erre van szükségünk. Tehát lássuk be, hogy ez az embereket rendkívüli módon érdekli. Tehát a kérdés az pontosan erről szól, hogy hogyan vagyunk képesek mindezt megfejteni. Tehát ez egy egyszerű egoista kérdés, és ez egy csodálatos kérdés is egyben. Hogyan tudom én kontrollálni a saját sorsomat? Általában ez női kérdés, és nem is kapcsolódik a gyakorlathoz. Ramos az mindig elmondta, hogy a férfiak a mi világunkban különböző módon élezheti ezt a világot, még a csodálatos nőket is. Tehát az életet ilyen módon kell megragadni. Milyen csodálatos teste van, stb. Tehát valójában arra van szükség, hogy egy erős argumentummal képesek legyünk kitölteni önmagunkat a mi világunkban, és ez egy mélyebb egoizmusra utal. Tehát a férfiak és a nők pszichológiája és irányultsága az pontosan erre irányul. Tehát ez egy nagyon érdekes mód, ahogy ezt fel kell fedeznünk a köztünk lévő kapcsolatban, hogy hogyan tudunk elérni egy helyes kapcsolatot. Tehát amikor valóban elválasztodunk egymástól, egyre jobban ellentétesek vagyunk egymással, akkor hogyan tudjuk elérni a legmagasabb célt? Az embernek miért van szüksége arra, hogy felülről kormányozzák? Hát ez az, amit a teremtő igényel tőlünk. Tehát a teremtő egyetlen hatalmas vágy, amit az ember mindent azért kap, hogy elérje a teremtésnek a végső célját. Tehát az ember hogy tud közelebb kerülni a teremtőhöz? Tehát a szabad választás az abban nyilvánul meg, hogy hogyan tudunk követni az utat, ugyanúgy, mint a természet többi része, mert különben teljes egészében a teremtőnek vagyunk alávetve. Tehát nyilván magunkat a teremtés tervében akkor tudjuk megfelelő módon kialakítani, hogyha a szabad választásunkat valóban így vigyük ki. Tehát magunkra kell mondani a felső fényt, ezt ormakiznak nevezzük, körülő fénynek valóban. Tehát ezt hasonlóan teszben igaz a teremtőhöz, és hogyha mi ezt a metodológiát helyes módon használjuk, tehát hogyan tudjuk a fényt magunkra vonni, akkor valóban önmagunkat is meg tudjuk helyes módon tudjuk felmérni és közelíteni, és mi valóban a saját sorsunk urává válhatunk, hogy hogyan tudjuk ezzel élni, nyilván a felső fény magunkra vonásával, a fény önmagával szükséges ehhez. Tehát nem mi csináljuk, hanem a fény csinálja. Tehát mi nem tudjuk a hajunknál fogva kiúzni magunkat a mocsárból, az egónknál fogva. Második dolog pedig az mondja, hogy mi nem tudjuk, hogy mi a helyes állapot, a felső fény dolgozik rajtunk, tehát nekünk magunkra kell vonni a felső fényt, hogy vonjuk magunkra, nyilván ez egy fény, amely korrigál bennünket, ez egy magas szintről indul, és ezért van egy csoportunk, tehát ha mi részt veszünk a csoportban, és egyesülünk egymás között, akkor ezáltal mechanikusan túllépünk a mi világunkon, és tehát itt nem csak a legnagyobb bolondságról beszélünk, hogy én, mikor arról beszélünk, hogy hogyan kontrollálom a sorsomat. Ez egy természetes kérdés. Minden alkalom előjön az új tanulókban. Tehát a kabala bölcsességével kezdben mindannyian felteszek ezt a kérdést. Az igazság az mondja, Ralf, hogy a választ, amit magadnak kell megtalálnod, erőfeszítéseket kell tenned, fokozatosan el kell érned ezeket. Tehát, ahogy mondva van, tehát az emberek magára kell vonni valamilyen módon mindezt. Így lehet ezt a kérdést megválaszolni. Tehát nincs itt semmilyen ellentmondás ebben, tehát minden, abban, hogy elő van írva minden. Egyfelől, másfelől pedig van a szabad választás. Ezek olyan dolgok, amely két különböző szinten léteznek, alul és felül, természetesen a teremtés különböző szintjein. És ha egyszer... Tehát egyszer hallottam egy történetet, leparkolt egy barátom valahol, és a sarkunk túl befordult egy... És mindenki megbüntetett, tehát abban a pillanatban megbüntette a barátomat is, hiszen ő elfoglalt egy helyet, és a számomra világos volt, hogy akkor még nem volt mobiltelefon, tehát És a kérdés pontosan ezzel merült föl, tehát, hogy valaki látja ezt, hogy miért, mi miért történik, és valaki nem. Tehát kell a teremtő között egy, és az ember között egy átvívő anyag. Ez a csoport, amelynek, amelyen keresztül feltárul a teremtő, az erő, amely korrigálja az embert. A tanár, és a tanár mondja rá, ő nem mediátor, nem átvezető ilyen szempontból. Ő sokkal inkább egy ilyen vezető, egy instruktor. Megmondom miért. Azért, mert tilos egy egyetlen tanítványhoz kötni egy tanárnak magát, mert elveszti a stimulus lehetőségét, hogy hogyan tudja befejezni a tanár, a tanítványt. Ezért biztosnak kell lennünk abban, hogy a tanító a hierarchiának megfelelően felül lefelé a következő szinten van a tanítványokhoz képest, és ezzel a feladatról nem is szökhet el. Tehát, hogyha így nézzük, és előadunk a kabalában, akkor látnunk kell, hogy az a tíz szférát, amelynek a 15. részében pont ezt kell tanulmányozni, hogy a hierarchiák hogyan rendeződnek el, és ilyen módon mindig a felső az alsónak fényeket ad, ezért ő dupla annyit kap, és ez egy abszolút szükségszerű hierarchia a spiritualitásban. A legfontosabb dolog, magyarabb, hogy megértsük, hogy nem akar tanárat való kapcsolaton keresztül kell a teremtővel kapcsolatba jutni, hanem meg kell tenni, amit a tanár javasol, de a csoporton keresztül kell fényeket kapni. Valaki kérdezi, hogy miért van szükségünk arra, hogy a negatív erőköz is kapcsoljunk. Az egész világ nyilván van, aki érdekében lett megteremtve, hogy mindig beforduljon egy negatív erő a sarkon. Oké, na de a negatív gondolatok és a jó dolgok hogyan befessen bennünket? Nekünk ugyanúgy kell kezelni a kettőt, mind a kettő a cél felé vezet bennünket. Oké, na a negatív gondolatok a kis a környezeten keresztül érkeznek? De hát ezt nem tő küldi, nem feltétlenül. Másképp érkeznek. Tehát nekünk tudni kell, mi hogyan működik. A teremtőtől érkezik minden. A teremtő mindig az első, a legelső. Tőle kell jönni a stimulusnak. Oké, tehát az eredmény az mindig az kell, hogy legyen, hogy magunkra vonjuk a jó sorsot. Így van. Ez a felső fénynek a befolyása alapján érkezik meg. Tehát ha ez negatív módon befolyásol bennünket, akkor ilyen módon él bennünket. Oké, tehát ha a teremtő és én állunk szembe egymással, akkor miért kell a csoport? Hát különben hogyan ismernéd fel a teremtőt? Azért, mert a teremtő az a csoport szemüvegén keresztül, a minőségi kapcsolatokon keresztül fogod föltárni. Tehát mi egy vágy vagyunk, semmi más. Hogyan tudnánk-e feltárni a fényt? Próbáltok meg elképzelni, hogy körülöttünk millió és millió tonnányi fény van. Én felülök egy rakétára, és lehagyom a föld kötelékét, és hatalmas sötétséget látok, ahogy távolodok a földtől. De miért van ez a sötétség körülöttem? Egyáltalán miért érzem a sötétséget a fény helyett? Azért, mert a fény el van előlem rejtve. Azaz, semmi nincs, amin a fény visszaverődjön. Tehát én mindig a visszavert fényt érzékelem, ugye, az orhozert. Tehát a közvetlen fényt nem tudjuk érzékelni. Gondoljátok végig ezt a jelenséget, magyarul, ez nagyon lényeges. Ez egy fizikai fenomén jelenség is a mi világunkban. Miért sötét a kozmosz? Tehát olyan magasságon repült a Concorde repülőgép, ahol már nagyon kevés volt a levegő, nagyon alacsony volt a légellenállás, és az emberek egy hatalmas fekete eget láttak. Miért láttak feketét, és miért nem láttak világosat? Tehát meg kell, hogy értsük, hogy minden, amit a világban érzékelünk és látunk, azt kizárólag abban a mértékben érzékeljük, amennyire megjelenik az elutasítás, a visszaverődés, ezért a csoporttal együtt dolgozunk, akkor azáltal, hogy magamat elutasító módon élem meg a csoportban, de ezt uralom, ezért fel fog tárulni egy visszavert fényként az a fény, ami a csoport fölött van egyébként. Kostya, ez egy jó magyarázat volt, mondja Kostya. Most pedig bezárva a témát, ami a sorshoz kapcsolódik, és a kormányzáshoz, akkor egy kérdést szeretne kérdezni. Akkor azt kértem, hogy ön kérdezem, mit kérdezne ön? Minden elő van írva, meg van határozva, és akkor hogyan látjuk ezt az ellentmondást, hogy oldjátok ezt meg? Na várj, írjátok meg a véleményeteket a cseten, és a legjobbakat majd megtárgyaljuk itt a következő adásom. A következő témánk a nő, mint a természet titka. Ez egy nagyon népszerű kérdés a nők között, de még egyszer, mondja Kostya. A tapasztalt nő azt kérdezi, tehát, hogy miért van az, hogy a férfiak számára ez meg a legkedvezőtlenebb kérdés? Hát miért nem pöttök meg ezen? Tehát akkor nézzük meg a férfiaknak való kérdést. Miért van az, hogy a nő az mindent sokkal gyorsabban megért? Tehát mi történik, ha egy zuhanyásba kerül egy nő? A nőnek a kitöltése teljesen másképp működik. A férfin keresztül kell megkapnia. A nő a családnak a fenntartója, a gyerekeknek a mozgatója, a férnek a mozgatója. Tehát ez az alap egy nőnél, ugye? Tehát, hogy mekkora kitöltést kap, ez egy nagyon komoly kérdés, hogy néha a férjétől kap, természetesen az is egy probléma, hogy a gyerekeivel mit él meg, hogy mi az ő kitöltése valójában. És akkor általánosságban a családon belül több ezer különböző külső befolyás érkezhet a nők a mi világunkban. Nagyon függenek a hiánynak az érzékelésétől, az, hogy mennyire kell, hogy aggódjon a nő a jövő miatt. Ez a malkutnak a tulajdonsága, ami mindig egy teljes érzékelésben van, és a hiány érzékelésében jár elő. A nők ezt érzékelik nagyon. Tehát a valóságban nincsen semmi egyszerűbb, mint egy nőt kitölteni. Csak azt kell, hogy odafigyeljünk rá, és a helyes kapcsolaton keresztül, hogy ő azonnal elkezdi a fényt megkapni. Tehát teljes mértékben azonnal érzékelni kezd a férjből áradó fényt. Tehát kevésre van szüksége, de mégis annyira elérhetetlen ez. De miért? Azért, mert a természetnek az alaptermészete ilyen, az egoizmus nem akarja kitölteni a másikat, és ez egy primordiális állapot, amit a nőt és a férfit szétválasztja. Tehát ez a kérdés, amifelé mindenki törekszik, hogy a kabalában kiderül, hogy minden lélek nőként kezdi a megközelítést. Az életnek az értelmét először fel kell tennie a férfinek is. Ezért, tehát általában a lélek női részéből érkezik a kérdés, hogy miért van az életünknek. Oké, tehát a férfi mondja, most ugye van az Európa-bajnokság, megiszik a barátjaival egy sört, de nézzétek meg a nőket. Az élet úgy van beállítva mindenütt, hogy egy nő mekkora kitöltést kap. Tehát veszek egy hordó sört, és azon néhány cigarettával elkezdik érezni mindent, és élvezni mindent, és jól is érezzük magunkat. Úgy megnézek egy csodálatos nőt, és élvezem a képet. Ugyanúgy nézek egy nőre, mint a futballra. Hát nézzétek, mekkora öröm van az életben, mint egy férfi, csak a tekintetével élvezni tud. És a nők, nyilván a nők azok mindentől függenek, azért, mert az érzékenységük sokkal nagyobb. Meg kell, hogy értsük a természetet, és a nők természetét is. És az egyetlen dolog, ami segíteni fog a nőkkel kapcsolatunkban, hogyha egy nő természetesen, amennyire lehetséges, megpróbál túllépni a saját világában való szenvedéstől, elkezd a forrásokhoz kapcsolódni, hogy mindegy férfi, és a végén a nő megérzi az egységet, ami kiépül. Ugye mi kabbalisták vagyunk, elkiegyenlítsük egy olyan állapotot, ahol a nő érzi a fény kicsugárzását a férfiaktól. Hát a férfi, a források, nyilvánvalóan ők a forrásai a nő kitöltésének. A gyerekszülés az jelentett korrekciót, Rav? Nyilvánvalóan a nőnek valóban a szülés az a korrekciónak egy nagyon szoros része. Hogyan kapcsolódik a kabala a férfival való házassághoz? Ez lényegtelen, nem a kabala ez. Tehát a kor az egyáltalán nem számít, és az sem, hogy valaki hány éve házasodott vele. Mi van az, hogyha egy gyermek születik, fiú vagy lány? Léna Moszkvában, akkor miért nőnek, vagy miért férfinek születik valaki? Ez a léleknek egy minősége, ami a korrekcióhoz szükséges, tehát itt nem lehet számítgatni. Tehát genetikailag van egyébként a nem megjelenítve, de nyilván a végén a teremtő van. Tehát hogy hány nő és hány férfi születik a végén, ez a kölcsönös léleknek, a nagy közös léleknek a korrekcióján múlik. A mi világunkban nem csak egy lány vagy egy fiú születik, hanem új minőség is megszületik. Hogyha meghal egy nőnek a férje, a kabbalisták el tudják magyarázni. Tehát Oroszországban ez egy komoly probléma, hogy a nőknek a férje meghal, mi történik a nővel. Nyilvánvalóan a kabbalista csoport valóban magára tudja vonni annak a terhét, hogy segítse a nőt ennek a feldolgozásában, hiszen a férfinak a szerepét valakinek át kell venni, főleg amikor már 60 éves volt a nő is, és nyilvánvalóan a csoportnak kell segítenie. És a nőnek a korrekciát a csoportnak kell befejezni. Nagyon sokat beszéltünk már erről, mondja Kostya. Алла Бережна из Днепропетровска. Расскажите о роли матери в жизни взрослого человека. Mi az anyának a szerepe egy idős ember életében? Ki ad kinek? És mit erről a viszonyról a kabala? Tehát az anya és a fia kapcsolat, hogyha az anya már öreg, a gyermeknek mindenképpen a saját felségéhez kell tartoznia, de nincs más lehetőség itt, támogatni kell az öregeket. Ravas mindig elmondta, hogy a gyermekekkel való viselkedés az két dolgot jelent, kinyitod a zsebed és befogod a szád, amikor a gyerek elkezd növekedni. Tehát én azt gondolom, hogy amennyire lehetséges, hagyjátok a szülőket magukra, de támogassátok őket egyben. Tehát ez nem a szabad választás kérdése, neked önállóságot kell alapítanod. Oké, tehát hogy tudja egy gyermek itt az anyját? A szülőket, ha nézitek, az embernek a szülei felől nyilvánvalóan utolsó napig kell aggódni, és gondoskodni is, tehát a képességnek megfelelően meg kell tennünk ezt. Ugye ez jelenti azt, hogy tehát nyilván van a saját anyám nyilvánvalóan nem kétséges, hogy van egy felelősség, és bele kell foglalhatni a korrekcióba azt is, hogy valaki gondosodik az öreg szüleiről. Miért van az, hogy egy férfi lóg a nőn, nem fordítva? Mert a nő, mondja Rav, a mi világunkban a kapni akarás, a malchut, amely az első 9 fírát a férfi résztől kapja meg, ami a férfi. Így van, tehát szüksége van a férfire. Tehát egyszerűen ilyen helyzetet kell teremteni, hogy a férfi jöjjön hozzá. Mi a feminizmusnak a természete? Miért engedi meg a teremtő, hogy a nő ilyennyire feminin legyen? Rav, én azt gondolom, hogy a feminizmus egy egoista mozgalom, ami közösségünkben felértékelt a nőnek a szerepe. Ez abból adódik, hogy az ember nem tudja pontosan, hogy hogyan kezeljön magát. Tehát én nem gondolom, mondja Rav, hogy az összes jelenség, amiről beszélünk, az tradicionális lenne, ami a feminizmusnak a jellemzője. A modern korral jelent meg a nőknek egy új szerep felfogása, és nyilvánvalóan a nők szabadon megvalósítják magukat, és ez nem mindig jól sikerül. Tehát az emberek, akik ebben az állapotban vannak, nem tudják, hogy mi a helyes és mi nem, csak azt tudják, hogy önmagukat hogy tudják erre fele fordítani. És tehát az én csoportomban nyilván voltak, sose voltak Izraelben olyan jelenség, mint most, ugye a homoszexuálistól kezdve egy csomó más csoport megjelent. Valójában azonban itt arról van szó, hogy mindenkinek a személyes választása tud ilyen módon megjelenni. Szerintem a probléma ott van, hogy propagálnak dolgokat, amiket nem kellene. Nem az a baj, hogy van ilyen. És a szociális mozgalmak is vannak, hogy a nők... Ez másik dolog. A feminizmus, amiről beszélünk, ez a női egyenjogúságnak nyilvánvalóan ez egy negatív megnyilvánulása, és a női szerepek eltorzulása. És valami módon erre a férfiaknak választ kell adnia, figyelnie kell erre. Tehát különböző külső konferencia van már ezzel kapcsolatban, és nyilvánvalóan tehát volt 20 nő, és hirtelen szerint, hogy 18 férfi volt, és a két nő. És akkor rájöttünk, hogy két nő nem is kellene oda. De ez csak azért volt lehetséges, hogy a 18 férfi két nővel ezen egy szintre került, mert a nemekről más vélemény lett az elmúlt 5 évben. Tehát nyilván az ember otthon valamilyen módon össze van tapadva a nőkkel. Először az anyjával, aztán a felesége, mondja Rav. Mert így kapja meg a női vágyat, és így tudja folytatni a korrekcióját. Oké, tehát akkor... De miért nem a nőcsünk a férjén? Azért, mert a férjnek le kell válni először az anyjáról, és az anyjáról át kell tapadnia, megnyilván a női vágyra az asszonyára. Tehát nyilvánvalóan helyes módon cselekedni, csak úgy tud, ha a nő megfogalmazza a női vágyat. Oké, tehát akkor egy... Hogyan lesz egy fiatal lányból nő, és a spétes szinten? Ez nem egy egyszerű kérdés, mondja Rab. Tehát nagyon sok dolgot kéne itt megbeszélni. Tehát az, hogy egy gyereklány asszonyá váljon, ezt nehéz megmagyarázni. Nagyon sok minden függ a gyerekkortól. Nyilvánvalóan van egyfajta minőség, ami a habat hagat szvírák az emberen belül. A nők, és nagyon nehéz elmagyarázni, hogy ezek a minőségek hogyan alakulnak ki egy nőben. Nyilvánvalóan a szülők változtatnak meg sok mindent a kislányon. Ez teljes mértékben tehát nyilvánvalóan először egy csecsemőből lesz kislány, és az a folyamat sok mindent eldönt, hogy lesz a csecsemőből kislány, hogy a kislányban hogy lesz nő. Tehát ez valóban egy állapotokon megyünk keresztül, amiben valóban az ember megtanulja a felelősségét egy kislánynak, aztán pedig egy nőnek, és ezt a felelősséget a szülőktől kellene eltanulni. Oké, de a spirituális szinten szinten kérdezek valamit, akkor mi a spitális szint, az hogyan működik? A spitális szinten nagyon komoly növekedések vannak, de csak akkor lehetséges, hogyha a női rész is és a férfi rész is kiveszi a részét ebből. Tehát, ahogy láttuk a Zerampin és a Malkut kapcsolatában, hogy hogy a Zerampin utolsó 4 szférája hozzákapcsolja a nő 10 szférájához. Egy nagyon különleges kapcsolat ez, és ez lényeges, mert még egyszer, tehát nekünk a felső fénnyel kell ilyen módon összekapcsolódnunk, tehát nekünk az erőkre van szükségünk. Tehát azért kell mindent használnunk, hogy amit a kabában tanulunk, hogy a boldogság az emberek között olyan alakulni. Oké, de hát a természetben nyilvánvalóan a nőnek egy különleges természete van. Így van. A női szerepeket a felső fénytől kell valamilyen módon átvenni, és valójában a felső fényt arra kell használni, hogy a korrekció megjön a nőnek. És a kökön téma pedig a... Ez a... Tehát, ne haragudjatok, kiesik az interneten, akkor nem hallom, mit mondanak. Most nem hallottam, tehát ezt a kérdést elvesztettem, nem értettem. A pénz általában héberül, beszéljünk erről néhány szót, mert ez a pénznek a lényegét elmagyarázza, az keszef héberül. A keszef a kiszúfból, a szűrőből, a fedésből származik. Az egy képességet fed le, hogy megszerezzük a szűrőt, azaz, hogy vissza tudjuk venni a felső fényt, és ezáltal ez a fajta visszaverődés a fény valódi érzékelését jelentővé. Ezért a spitas érzékek és a pénz az összekapcsolódik, tehát nekünk az egoizmusunkról kell visszaverni a fényeket, és ez a teremtő feltárás is vezethet. Ez a spirituális jelentés a pénznek, ezt erre lehet felhasználni. Nyilvánvalóan az embernek minél erőtesebb a szűrője, annál jobban uralja az egóját, és annál jobban fel tudja tárni a felső fényt. És annál nagyobb lehet az elérése is. És ebből kifolyólag a gazdagság az egy nagyon nagy kihívás, mert a gazdaság adja meg a képességet, hogy igazából adakozni is tudjak. Tehát jön a felső fény, és a pénzen keresztül mások felé tudok sugározni fényeket, és hogyha én a felső fényben önmagamat nyilvánítom meg, tehát de hát elődést önmagam számára nem szabad megtartani semmit, csak amennyi az életemhez kell, és ha én a mások részére adakozok, akkor kétszer annyit kapok vissza. Oké, tehát a kabalista akkor gazdagás vált. Oké, tehát akkor a pénz, mondja a Szimka, az minden egyes ember előre meg van tervezve felülről, minden egyes ember a világban legyen az gazdag vagy szegény, mintha ellene döntve mennyi pénze van. Így van. A pénz minden egyes ember számára eldöntik. Az emberek általában hiányba kell legyenek. És aztán vannak emberek, akik annyira szeretik a pénzt, és a pénz hiányától szenvednek. Azok, akik nem szenvednek a pénz hiányától, ez egy nagyon jó jel, mondja Rav, aki nem szenved a pénz hiányától. Tehát van 4 minőség, amely a pénzhez kapcsolódik, tehát 4 állapota van az ego fejlődésének, a felső valóságnak, mindezeknek meg kell nyilvánulnia a pénzzel kapcsolatban, és nem kell túlságosan sok figyelmet fordítani erre. Tehát nyilvánvalóan a hokmának a fényéről van szó, amelynek rá kell öltözni a hanszadimre, és ilyen módon kaphatja meg az ember edénye. Oké. Okay. De vannak milliómosok, akik ülnek az autókba, nagyon drága kocsikba. És nyilvánvalóan a pénzen kívül tulajdonképpen üresek. Nincs erről mit mondani. Tehát valóban mindenki a saját síkján működik és dolgozik, hogy hogy az, amit az emberek gazdaságnak hisznek, az nagyon gyakran semmi. Tehát az embereknek nincs valódi érzékelésük a fényben, mert ha lenne, akkor egész másképp élni meg a saját állapotokat. Tehát ez nagyon szomorú állapot, amikor az ember állandóan csak magával foglalkozik, és azzal mennyi pénze legyen, és nagyon sok tanítvány van, aki valóban valakik milliókkal, vagy akár milliárdokkal is foglalkoznak, és nagyon kevés az az ember, mondja Rav, akik nem szomorú emberek. Annak ellenére, hogy értik már, hogy miről beszél a kabala, de képtelenek kilépni abból az ördögi körből, hogy a gazdaságot hajszolják. És amikor hálásnak tudnak lenni a teremtőnek, hiszen csak a teremtőnek köszönhetően tudnak döntés hozni. Tehát emlékszem, amikor én például bezártam a saját üzletemet, ugye a fogorvosi bizniszt, akkor megértettem, hogy dicsvás utam, mint az, hogy kövessem a kabalát, és a tanáromhoz közel költöztem. De van, akik már nagyon régóta keresnek valami fajta továbblépést, akár anyagilag is. De amikor, tehát amikor valaki felfedezi önmagában, hogy mennyire el kell elköteleződni az Istenek, akkor nem tesz föl több kérdést, hogy csinálja vagy nem. Én például emlékszem, amikor én eldöntöttem, amit akarok, akkor valóban ez többé nem volt kérdésben, amit akarok csinálni, de látom néhány tanítványomon, hogy valóban ők képtelenek ezt a kérdést föltenni maguknak. Egyfelől milliárdosok, nagyon sok pénzük van, másosorban foglalkoznak a kabalával, de a két világ között vergődnek drámai állapotban. Oké, de akkor Amerikában 600 000 dollárig valóban a kutatások azt mutatják, hogy a pénz és a boldogság között nincs közvetlen összefüggés, tehát, és az életet még élvezhetik egy évi 600 000 dollárig. Igen, mert ez egy lehetőséget ad még akkor a kitöltésre. Tehát bármit tud tenni a pénzéről, úgy érzi, és még ad fűszert az ízben. De ha az emberek már nem érzik az ételnek az ízét, vagy, tehát nagyon sok embert ismerek, akik az egész életüket, és a úgy töltik el, hogy a kamatokból élnek, és esténként egész nap teljesen szabadok, és még ezek a legdrámaibb életet élő emberek elmegyek ide, elmegyek oda, utaznak, azonban egyetlen területet sem tudják kitölteni az életüknek, mert nincsen olyan örömük, ami mögött ne lenne meg egy extra hiány. Azért, mert mindent a sötétség és a fény viszonyában tudjuk felfedezni, és itt kísérleteket kell tenni arra, hogy az megpróbáljanak valami extra érzékeléssel valamit megszerezni. Lehet, hogy nagyon távolra is elrepülnek, de mégsem fog segíteni semmit ez. Van egy pillanat, mondja Simka, amikor az alapvető igényekről kell beszélnünk. Tehát van, akinek ez elegendő és boldogsettől, Rav. Tehát vannak barátaink, közös barátunk van, aki mindenhova repked, és a világ egyetlen pontján sem érzi az örömet. Oké, de vannak fiatal emberek, akik valóban az egész életüket már csak annak szentelik, hogy a, bocsánat, 60 000 dollár, nem 600 000, vagy 60 000 dollár többet keresenek. Hát ez egy illúzió, a több pénzzel nem találsz többet, mondja Rav. Tehát én országról országra repkedhetsz, kontinensről kontinensre. Én emlékszem, mondja Rav, amikor gyerekkoromban be volt zárva a világ, és nem tudtunk elmenni sehova. És nem látunk semmit, és mégsem voltunk egyébként ettől önmagában boldogtalanok. De tehát nagyon nehéz azt mondani, hogy az emberek megértik pontosan, amit akarok mondani, de volt egy olyan periódus az életemben, amikor a világ összes múzeumba el akartam menni, minden kiállítást látni akartam, és akkor egy nap egyszerűen csak elillant ez, nem, már nem érdekelt. Tehát nyilvánvalóan volt egy küszöb, amikor abban maradt az érzékelése az új dolgoknak, én már nem akartam látni semmit, és az egóm egy másfajta irányba kezdett el fejlődni, egy másfajta érzékelésbe, és ebből kifolyólag azok az emberek, akik ebbe az állapotba jutnak, a fény, amikor belép a vágyukba, akkor teljesen új világot akar már látni, és nem ennek a világnak az új problémáit. És aki ezt nem tudja feldolgozni, az drámai helyzetbe kerül. Oké, tehát volt, amikor bejártam Európát, és akkor mondta, hogy úristen, ez 1400-ban építették, de őszintén szólva, hogy a Szimka, ez engem ugyanúgy nem tudott lenyűgözni, mint a tegnap építették volna. Oké, tehát amikor eljön az idő, akkor az emberek másfajta, eljön-e majd az, hogy másfajta egyenértékes használat, mint a pénz. Így van, mert ez csak egy szűrő, mondja Rav. A szűrőnek a méretétől függően eljön az a pillanat, amikor nem a pénz lesz az ugyan értékes. Nem az lesz, hogy mekkora pénzed van, hanem mennyire urold a vágyaidat. Ez lesz majd az új egyenértékes. Villám kérdések. Első kérdés a témával kapcsolatban. Tudna mondani még egy kérdést, hogy mit kérdezne a tanítvány lenne? Hát hogyan építettek egy szűrőt úgy ki, ahogy ma pénzt próbáltok megszerezni? Miért nem a szűrő felépítésére törekedtek ugyanúgy, mint a pénz megszerzésére? Most bejelentik az oroszoknak, hol lesz a új bevezető lecke sorozat, Kazaksztánban. Tehát ez most a számunkra annyira nem érdekes. Az a weboldalon megjelenik ez. A kérdés tehát...
Клеостров всякий, я не знаю, кто и что, за всю историю человечества.
Нострадамус. Нострадамус. Не боюсь Нострадамус, который előre tudja jelezni, hogy mi történjen.
Товарищи, мне был связи, ничего не могу сказать.
Ну, в принципе, на животном уровне это
существует. А на животном уровне очень просто. Предсказания возможны.
Megint nem hallom sajnos az adást, így van, most hallom. Tehát az emberek a jövőt szeretnék megérteni, akkor világosan kell látniuk, hogy a holnap az milyen lesz, azért, mert valójában nagyon sok minden megváltozott már az elmúlt néhány évben. Oké, tehát akkor mi az, ami elfeltárom, mi az, ami pedig újra elrejtésbe kerül. Tehát ilyen módon nyilvánvalóan a test és a lélek valamilyen módon egymásnak kell megfeleljen. Rav. A lélek határoz meg mindent, mint ahogy a belső határoz meg a külsőt. Miért van az, hogy a nők mérézik a... Tehát miért van az, hogy a nők a függőséget érzik, még a válás után is, a férfi pedig a függetlenséget. Én nem tudom, mert én sosem váltam el. Nem is akarok, mondja Rav. De... jobb megelőzni egy rossz házasságot, mint elválni. Tehát ha az ember a válás előtt is már szabadnak érzi magát, akkor soha nem akar otthagyni a nőt. Azért, mert a felesége az embernek lehet egy börtönőr, nyilvánvalóan, akkor nagyon nehezen működik az élet. De a válás után általában ez az őrködés még hiányzik is a férfek egy részének, ez a börtönőr effektus, tehát minden egyes jelenség megvan, a plusz és a mínusz is, tehát meg kell, hogy értsük az emberi természetet, a férfi természetet, de hát másfelől pedig mondja, tudjuk, hogy újra és újra Visszatér a férfi a feleségéhez, mert néha a férfi úgy is, hogy egy kis állat az anyához akar bújni. Honnan tudhatjuk azokat, hogy a proféciák azok valóban megtörténnek? Én nem foglalkoznék előrejelzésekkel és proféciákkal, magyar a kabala ellenében van ennek, mindenki a saját sorsának az ura lehet, ezt tanítjuk. Milyen fajta mechanizmus működik a kabalistákban, hogy hirtelen, ezt megint nem értettem, nem hallottam, már hagyjatok. Ez a legmagasabb szinten is megnyilvánulhat. Tehát
Федор из Санкт-Петербурга. Каким образом ощущение правильных, хороших
отношений может стать основанием для моей женщины? Tehát egyszer előfordult, hogy a pénz valódi, hogy a papír valódi pénzé válik. Akkor erről beszélgettek. Tehát mit jelent az igazán jó kapcsolat egy férfi és a nő között? A jó kapcsolat egy nő és a férfi között az szükségszerűen a nő kitöltésével kezdődik. Szükségszerűen semmi nem stabilizálja jobban, és nem, semmi nem jelenti azt, hogy egy nő kövessen egy férfit, mint ez. A férfinek úgy kell a nőhöz állnia, hogy gondoskodni kell róla, és valóban legalább annyira figyelni kell rá, mintha egyszerre lenne az anyja és a felesége. Mi lesz a következő hétig? Kapcsoljatok a csoporthoz, mondja, amennyire lehetséges, és ez megoldja majd az összes problémátokat, és szép ünnepet kívánok mindegyikőtöknek, és az egységnek a az érzését. Néhány bejelentés, hogyha a kérdésekre akartok válaszokat, írjatok nekünk a Michael Lightman orosz oldalon, és akkor minden jót. És akkor most a Zsolt elkezd fordítani. Jön a lecke. Sziasztok!